3 az igazság.
Üdvözlet az uraknak! Ki tudja felmondani az aranycsapatot?
Én föl tudom mondani.
Komolyan?
Hát persze.
Hát gyerünk.
Rosics, Buzánszky, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai, Kocsis, Hidekuti, Puskás, Cibor.
Ez nagy dolog.
Valamikor a Szojka volt még a fedezett sorban, meg a Tóth Potya volt a Budai helyett. Illetve nem Potya, Tóth kettő a Csepelből, meg hát voltak még változások, a Tihi volt időnként balkötőben, meg a Fenyvesi Máté volt a Cibor helyén 55-től, őt személyesen is ismertem.
Hát azt hiszem, hogy...
Ezek után labdába sem rúgom.
Utolsó generáció, amelyik ezt még tudja, de amelyik így, hogy mondjam, szinte nem azt mondom, hogy vallásos rajongásra, de egy ilyen belső intimitásra tudja kezelni a foci ügyeit, tudja, hogy 56-tól ki játszott, milyen poszton, kit váltott le, és mint a személyes ismerősök lennének a focisták, ezt mi már nem ismerjük, azt hiszem.
Nem, hagy fűzem hozzá, hogy a magyar íróknak különleges viszonya van a focihoz. Most majdnem hanyattestem, hogy Gyuri tényleg zavar nélkül egy már még levegőt sem véve tudta még a cseréket is felsorolni. És van egy élményem, ez az isztambuli könyvvásár, az ugye pont 10-11 éve volt, nemzetközi könyvvásáron díszvendég volt Magyarország, és ott volt két igen jó magyar író, az egyik sajnos már elköltözött tőlünk, Eszterházy Péter és Darvasi László. És a munkatársaimmal, két szuperintelligens hölgyel ültünk le, én szereztem egy üvegbort, és beszélgettünk. Most a beszélgetés az 2 óra volt, amiből pontosan 1 óra 58 perc, az fociról szólt, olyan mélységekben, hogy tényleg az MB2 mélységeig merültek le Eszterházy Péter és Darvasi László. Hát természetesen szóhoz sem jutottunk. Ez őket láthatólag egyáltalán nem is érdekelte, mert csak az érdekelte, hogy mi lesz, merre lesz, hova, hogyan tovább, miért béna, miért erre kell, miért ezen a poszton játszik. Én akkor valamit megértettem abból, hogy a magyar, tehát hogy bármifajta osztályozása magyar fociról, bármifajta általános ítélet teljesen haszontalan. Tehát az isztambuli 2 óra a világ egyik legszebb városában a magyar MB2 elemzéséről szólt két ilyen szuper író mellett, és két ilyen szuper nő mellett, azt is tegyük hozzá, Isten nyugosztalja, Eszterházy Pétert, ez engem egyrészt hát máig gondolkodásra sarkalt, mert ugye a magyar írókról számon tartják a Galantériát, Krúdi, Bródi Sándor, stb. Hát számon kell tartani, itt most ugye Gyuri is bemutatta, amit be kellett mutatni, azt, hogy a foci az a magyar irodalom középpontjában van továbbra is.
Hadas Miklós és Karádi Viktor, akik csináltak egy tanulmányt arról, hogy a focinak milyen társadalmi vetületei vannak, ők írják, hogy Magyarországon a futball osztály semleges. Tehát legyen valaki sváb származású, vagy zsidó, vagy nem tudom én, mély magyar, jöjjön a munkásosztályból, az arisztokráciából, vagy a polgárságból, mindegyik szereti a focit, és mindegyik ért hozzá, és mindenki játsza. Nem tudom, hogy ennek következtében alakult-e ki úgy, hogy mintha, hát ez persze nem most volt, minden társadalmi rétegnek, csoportnak, vallásnak, nem tudom minek, meg lett volna maga csapata. És a másik, amit a Karádiék írnak, hogy az is egy nagyon kelet-európai dolog, hogy tulajdonképpen azt írják, hogy a különféle alárendeltség és marginalitási komplexusban szenvedő nyomorult kisállamok ügye, hogy a futball államügy. Tehát, hogy az államnak, a hatalomnak is van csapata. Ez egyébként a Rákosi korszakban állítólag a Honvéd volt.
Hát nem állítólag, hanem úgy csinálták meg a Honvédot. De én nem tudom, hogy hol jelent meg ez a tanulmány.
Replikába.
Akkor adjuk meg a forrást, igen, mert érdemes megadni.
94-ben. 1994. Úgyhogy egy jó.
Én ezt most olvastam el, és nagyon nem vagyok vele megelégedve.
Ugyanis hát messze nem arról van szó, hogy ez Kelet-Európából lenne így, hanem az egész világon így van egy, és már az ókori görögök is, meg az ókori rómaiak is. Na most rendkívül népszerű volt a sport minden ilyen modernebb államban, hát már a görög városállamok is modern államok ilyen értelemben. És hát az olimpiák, hát az olimpiáknak 1000 éves történetük van. És ott is voltak szurkolók, Rómáról már nem is beszélve. Hát azért Róma nem volt olyan nagyon nagy város, hát maximum 1 milliós volt, amikor a legnagyobb volt. Tehát majdnem 400 000 ember fér be a cirkusz maximusba. Rengetegen fértek be ugye az amfiteátrumba. Nem csak egy cirkusz volt Moszkva, illetve Rómában, hanem sok. A Flamininust említhettem, meg még egy csomó mindent. Tehát tulajdonképpen állandóan cirkuszba jártak, és versenyeket néztek. És ezek a versenyek akkor államilag szervezett ünnepségek voltak, és azok a színek, amelyeket a 19. század végén a zsidóknak és a nem zsidóknak adnak Magyarországon, ezek római eredetűek, mert a zöld a nem zsidókat jelentette, és a kék a zsidókat jelentette. Mármint a zsidó rabszolgák, mert 100 000 számra vitték őket Rómába. És hát a többségük gladiátor is lett. Illetve hát egy csomóan gladiátorok, aztán szabadosok lett, mindegy. Tehát ez nagyon régi állami mesterkedés, és mindig arra települt rá az állam, tehát például a császárság, de a városállam is Görögországban, olimpiában, meg a többi ilyen helyen, ahol szintén, nem csak olimpiában voltak ilyen játékok, mindig a népszerű játékokra telepedett rá. Na most futball nem volt Görögországban és Rómában, de hát kocsi versenyek voltak, gladiátori viradalok voltak, mindenféle dolog volt. Az olimpiákon majdnem mindaz volt, ami most. Csak a csapatsportok nem voltak, de hát futás, hosszú táv, rövid táv, magasugrás táv, minden volt, másképp ugrottak magasba, ugye meg távolra, mert súllyal segítették magukat, hogy minél tovább ugorjanak helyből. Na de hát egyébként minden volt. Na most ezt elevenítették föl teljesen tudatosan Európában, és rátelepült azonnal, ahogy átvették a futballra, erre a legnépszerűbbnek bizonyuló játékra az államhatalom, meg a nagy tőke. Úgyhogy ez egyáltalán nem kelet-európai és nem magyar találmány, hanem egyszerűen átvették, és hát ahogy ölték egymást a zöld, meg a kék rajongók Rómában, mert hát verték egymást agyba, főbe, meg halálesetek is voltak a császárkori Rómában. Ugyanúgy Magyarországon is szépen kialakították a megfelelő szurkolótáborokat. Na most nem stimmel az, hogy osztálysemleges volt a futball, mert igen, és hogy a proletariátusnak, meg az alsó középosztálynak volt ez a játéka, ugyanis nem kellett hozzá pénz. Bárhol lehetett karókat felállítani, bárhol volt olyan sáros, valamilyen lapály, esetleg hegyoldal, teljesen mindegy, ahol lehetett rúgni a labdát, csak labda kellett hozzá. És sokáig nem is volt labda, hanem rongylabda volt, úgy, mint az ókori Rómában, meg az ókori Görögországban. A labdajáték mindig rendkívül népszerű volt, csak éppen hát ilyen textil valamilyen anyagokat kitöbtek valamivel. És Puskásék annak idején rongylabdával kezdték a futballt. Rongylabdával dekáztak, meg tanulták meg mindazt, amit később a bőrlabdával lehetett művelni. A bőrlabda drága volt, és hát fűzős volt az a bőrlabda eleinte. Nekem még volt olyan, 3-as méretű is volt olyan, meg 5-ös méretű is, és hát ahol a varrás kitudorodott, ott hát az komoly sérüléseket tudott okozni. Hát ma már nem ilyen van. Óriási dolog volt, amikor megjelent az a ilyen hosszú hegyes végű pumpával pumpálható labda, hát ma már nem is olyanokat gyártanak. De nagyon fontos, hogy nem kell hozzá anyagi ráfordítás a futballhoz. Ez rendkívül. És még egy fontos van, hogy csapatjáték. Ha nem lenne csapatjáték, akkor nem lenne olyan népszerű. Akkor nem tölthetné be a kvázi háborúnak, vagyis a békés körülmények között folyó háborúnak a funkciója.
Meg hát ugye az egyéni versenyzőkkel szemben, ami csapatjáték, az a azonosulásra is nagyobb terepet ad. Tehát mondjuk, mert ugye korábban azt nagyon számon tartották, hogy a Fradi az mennyire volt mondjuk a asszimilálódó német kispolgárságnak a csapata, vagy az MTK, mennyire számított zsidó csapatnak, nem mintha a Fradiban nem lettek volna zsidó játékosok, és nem mintha a Dózsa az épp, hogy nem zsidó üzletemberek által alapítódott volna.
Én is azt gondolom, hogy bármennyire is érdekes ez a 30 éves tanulmány, pont az, ami ma a világban történik, rávilágít arra, hogy mennyire konstrukció az a nyugat-kelet szembenállítás, ami egy épséges, teljes társadalmat állít szembe egy csonka kisebb rendőrségi érzésektől függő és annak kiszolgáltatott társadalomnak, és akkor ebből az alapvetően hibás koncepcióból levezetni a foci iránti tömegigény. Tehát egyrészt vegyük össze, tehát hogy a tömegigény a foci iránt ugyanolyan magas Franciaországban, a nyugat francia forradalom országában, mint Magyarországon. Ha meg a társadalmi problémákat nézzük, hát 30 évig hallottuk, hogy Németország példát ad abból, hogy társadalmilag az előítéleteket hogy radírozták ki, és most látjuk, hogy tulajdonképpen egy fedő név, egy rokonszenves leszbikus nő élére állításával gyakorlatilag ugyanaz a retorika jön vissza, ami mondjuk a német konzervatív forradalmat, vagy akár a nácizmust is elindította egy győztes pályán, és ugyanúgy táplálja az a fajta német kisebb rendőrségi érzés, amely olyan nagy írók művében is, mint Thomas Mann megjelenik, ugye mondjuk egy apolitikus feljegyzései, tehát Thomas Mannnak ugye voltak igen meredek eszéi, mielőtt ugye hát ugye az antifasizmus nemzetközi arca lett, de idézhetném akár egy olyan francia írót is, és most akkor ugye tényleg távol vagyunk a focitól, mint Paul Claudelt, akinek ugye a költeményei, drámáit a magyar színpadokon is kezdettől fogva játszották, és aki 1940. júliusában, amikor Franciaország kapitulált, és Pétain Marshall lett az első világháborús, ugye ikonikus hadvezér lett a francia állam idegenes vezetője, azt mondta, hogy na végre, 60 év után jön egy olyan rendszer, amely felszámolja ezt a zsidók, szabadkőművesek, és felsorolt mindent. Uralmát végre visszakapja az egyház a Grand Chartreuse-t, meg egyebeket. Mondja ezt a nemzeti katasztrófa kellős közepén, ezt a szöveget ugyanúgy le lehetett volna írni, akár egy 1944 őszi dologban, amikor itt vannak a németek, egyáltalán nem vagyunk függetlenek, és arról delirálnak szálasék, hogy mekkora nagy hungarista
államot fognak építeni. Tehát én azt mondom, hogy nagyon nehéz strukturálisan elkülöníteni nyugatot és keletet, és főként nehéz azt levezetni mondjuk a focihoz való viszonyulást. Azzal én is egyetértek, és egyébként ez a tanulmányban is benne volt, meg Gyuri hangsúlyozta, hogy igenis van egyfajta osztály jellege, és ez az, hogy ez a foci, ez alulról hódította meg a felsőket is. Tehát, hogy abban mindig szenzáció volt, hogy Eszterházy Péter, vagy éppen öccse, arisztokrata múltjuk ellenére focisták lettek. Tehát abban volt valami érdekes. Miközben az, hogy Puskás milyen szerény társadalmi kezdetekkel rendelkezett, és onnan hová jutott, azt valahol magától értetődőnek tekintettük, pont a foci jellegéből következően. De én azért hozzátenném, hogy igen, ellentétben mondjuk a tenisszel, ellentétben mondjuk egy csomó úgymond a vívással, ami ugye egy per definíció nem arisztokrata sport volt, ez egy csapatjáték. Nem lehet elképzelni csapat nélkül, de egy olyan csapatjáték, ahol mindig is megvoltak a kiemelkedő egyéniségek az aranycsapat, pont attól aranycsapat, hogy szinte mindenkihez van valami egyéniségi dolgunk, de egy csomó csapatnál csak arra emlékszünk, hogy abba játszott az Albert Flóri, most itt van a Szoboszlai, tehát hogy vannak kiemelkedő egyéniségek, tehát hogy a foci hiába csapatjáték, azért mindig teret ad, akár egy kiemelkedő kapus esetében is, pedig ugye hát a kapus a legkevésbé egy sikeres csapat esetében, pont a kapus az, aki a legkevésbé látszik egy helyzetben, de mégis ott van és kiemelkedhet. Bárki lehet kiemelkedő játékos, miközben tényleg egy csapatjáték. Tehát ez a csodálatos paradoxon adja a foci páratlan zsenialitását és népszerűségét, de azt hozzá kell tenni, hogy igen, a grundokról, a porból jött föl, és az, hogy bőrlabda legyen, ahhoz nagy utat kellett megtenni. Az is jellemző, mondjuk a politikához való viszonyt nézzük, ugye, hogy kiváló vívók voltak, mondjuk az arisztokrata politikusok, emlékezünk arra, hogy Károlyi Mihály és Tisza István mekkora kartpárbajt vívott, és ahhoz iszonyatos profitünknak kellett mind a kettőnek lenni, hogy egy órán keresztül olyan hevességgel vívjanak, ahogy vívtak. És egyébként például az 55 éves Tisza István, tehát teljes fizikai erejében vett részt, és minden zászlós urat megkérdezett tapintatosan, amikor IV. Károlyt ugye megkoronázták 1916-ban, hogy fel tud-e ülni még a lovára. Mert még mindig az arisztokratánál, aki nem tudott lovagolni, vagy elvesztette, az valahol, tehát hogy a sport, a virtuóz dolgok nagyon fontosak voltak. Feljegyezhetjük, hogy mit tudom, Bánfi Miklós a regényíró, szintén egy gróf, és Károlyi Mihály kipróbálták a léggömbözést, le is zuhantak, alig élték túl. Károlyi Mihályról ismert, hogy ő volt a Magyar Autóklub egyik első elnöke, és nagyon szeretett száguldozni, akkor ugye még nem volt Trafipax, volt is egy-két balesete, de és ki volt az első magyar miniszterelnök, aki válogatott volt, válogatott focista is volt, megelőzőleg Friedrich István, kevesen emlékeznek rá, mert igazából egy felvidéki német származású iparos gyáros lett, egy self-made man, és például arra is kevesen emlékeznek, hogy a világbajnoki döntőben 1938-ban kikapott magyar csapatnak, egyébként az edzője, az Budapest rendőr főkapitánya volt 1918 őszén, és aktív szerepet játszott az őszi rózsás forradalomban, meg is hurcolták érte, és mégis a legnagyobb kudarca az volt, amikor ugye 38-ban visszatértek, és a hátsó kijáraton kellett távozni, a Dicz Károlyról van szó, aki szintén, ugye a neve is mutatja, nem valami magasról jött, nem gróf, nem báró, nem degenere huba, vagy bárki más, hanem egy asszimiláns német származású fickó. Tehát ez egy demokratikus sport, és az nagyon érdekes, hogy ugye a fociban, és ezt is joggal jegyzik meg, sublimálódik, vagy éppen kifejeződik az a fajta sovinizmus, vagy bármifajta nemzeti kirekesztőződés, vagy csoport dolog, amit a szurkolótábor megjelenít egy másik szurkolótábor ellen, de hát mégis végtelenül demokratikus sport, ami szinte egyszerre öntött el a világot. Tehát 1919 áprilisában például a mai Üllői úti Fradi pálya helyén játszották az első világháború után az osztrák-magyar első ilyen háború utáni találkozót. 40 ezer néző volt. Tehát többen voltak, mint bármiféle tömeggyűlésen, amikor kikiáltották a proletár diktatúrát, vagy Horthy Miklóst fogadták egy fél évvel később ugye az országgyűlés előtt. Többen voltak ezen a mérkőzésen, a történelemkönyvekben mégsem ezt az osztrák-magyar meccset jegyzik fel, de valahogy iszonyat hamar lett, iszonyatosan népszerű a foci, és azóta is tartja magát, pedig mennyit változott, és ugye nem tudom, hogy ezt a poént fel akarod-e hozni, de ugye ebbe a 30 éves tényleg kitűnő szerzők által írt tanulmányban az van benne, 94-ben, hogy hát a nyugat-európai futball nagyon hamarosan eljelentéktelenedik, globalizálódik, és majd a 2010-es bankoki világbajnokságon Dél-Afrika csapata fogja Japánt megverni. Most ahhoz képest azt látjuk, hogy headline, azaz főcím, hogy a Premier League-ben, Angliában végre egy magyar is benn van a bajnok csapatban. Tehát nem jelentéktelenedett el, miközben tényleg felismerhetetlenül megváltozott, akár a profi focinak is, vagy akár a nemzetek közötti focinak is a jellege. De nem jöttek be azok a jóslatok, amelyeket egyébként ezek az igen felkészült és kiváló társadalomtudósok leírtak.
Hát annyira nem, hogy ugye Szoboszlai, aki Nagy-Britanniában az egyik magyar, van másik is egyébként, fölfelé törekvő tehetség, gyakorlatilag két első osztályban annyira népszerű a foci, mármint a briteknél. És csak utána jön az, amit mi MB2-nek, vagy nem 3-nak, vagy nem tudom, minek nevezünk. Szóval így van. Az a siker elképesztő, és hát most már Amerikában is, vagy mondjuk Szaúd-Arábiát, ahol a politika teremtette meg ezeket a csapatokat, hogy oda terelje a, egyébként a műfajból kivénhedni készülő európai focistákat Messitől kezdve, ugye Ronaldóig.
Bocsánat, mindig a politika csinálja, hát ki más csinálná? Tehát azt csinálja, hát akinek erre pénze van.
Előbb azt mondtad, hogy vagy a politika, vagy a nagy tőke.
Igen, a nagy tőke, a nagy tőke be szokott szállni. De már az ókori görögök. Ugye olimpiában 50 ezer ember tudta nézni a versenyeket, de mindenki ott volt, aki számít. De Szokrátész ott volt, Plátó ott volt. Arisztotelész nem arról volt híres, hogy megírta az esztétika sajátosságairól a nagy műveit, hanem arról volt híres, hogy összefoglalta az addig volt olimpiák összes eredményét. Minden sztárral együtt, nevekkel együtt. Ez sajnos elveszett ez a mű. Na de hát ma is adnak ki ilyen olimpiai összesítőket. Én is szerkesztettem egy ilyet egyszer szlovénül. Úgyhogy nem volt könnyű. És rengeteg eredményt kell ott bogarászni, ugye millió számra. De erről volt híres. A politika eleve benne van a népszerű sportokban. Na most az, hogy sport, ezek játékok. Na most a játék azt jelenti, hogy össze lehetett ugye olimpiában, meg más helyeken is, mert voltak iszmoszi játékok is voltak, meg mindenféle játékok, minden évben volt néhány. Össze lehetett a görög városállamokat gyűjteni ideológiailag és politikailag. És ezzel a háborúskodást, illetve az együttlét okán a barátságot újra és újra meg lehetett kötni. Na most az, hogy csapatok vannak, az, hogy úgynevezett istállók vannak, ahol nevelik például a gladiátorokat. Ez Rómában nagyüzemi vállalkozás volt, és rengeteg pénzt nyertek. Maguk a játékosok, akik fogadhajtók, meg gladiátorok, akik hát sok száz viadalon túlvergődtek valahogy. Őrületes összegeket kaptak. Hát vagy az uralkodótól, de egyébként is jól kerestek. És ezekben az istállókban ugyanúgy nevelték föl kicsi gyerekkoruktól a gladiátorokat, mint ahogy ma világszerte a focistákat képzik. 5-6 éves korban a tehetségekre lecsapnak, és attól kezdve ugyanúgy képzik őket, mint ahogy az ókorban a gladiátorokat. És ugyanannyit keresnek. Ebben nincsen különbség, és nemzetközi a dolog, mert akkor is mindenhonnan a Mediterráneumban mindenhol jártak ezek a megfigyelők, ahogy ma is, ugye Magyarországról már 10 éves korban az összes tehetséges gyereket a szülőkkel együtt elviszik. Erről mi már beszéltünk egyszer ebben a műsorban. Itt csak azt hangsúlyoznám, hogy az, hogy ez a dolog, például a futball konkrétan, Angliából terjedt el, annak nagyon komoly okai vannak. És ez a kereszténységnek a másmiensége, ez az angol, hát ugye 8. Henrik óta tartó anglikán vallásnak a következménye, akik elszakadtak a Vatikántól, elszakadtak a katolicizmustól, és másképp tekintettek a sportra, meg másként tekintettek a testi élvezetekre, mint a keresztény Európában. Ugye az ókorban 300 valahánytól bevett vallása, 323-tól bevett vallása a kereszténység, és Nagy Teodózius ugye az 500-as években betiltotta az olimpiai, meg nem csak az olimpiát Görögországban, hanem betiltotta a cirkuszt. De nem tudta betiltani, és még 200 évig csinálták. Tehát ahhoz egy nagyon nagy egyházi, a megerősödött egyháznak egy óriási nyomása kellett, hogy a cirkuszt eltöröljék a földszínéről átmenetileg. És akkor föltámad természetesen. És az, hogy Angliába támad föl, az azért van, mert Angliában a sportnak ugyanaz a, amit a Pali mondott a magyar arisztokráciáról, ugyanaz a becse van, ami a kontinensen csak nagyon lassan tudott kifejlődni. Angol eredetű a vívásnak, meg minden egyéb sportnak a tisztelete, a lótenyésztés, a lóverseny angol eredetű, nem véletlenül Széchenyi akarta Széchenyi is behozni. Tehát ez egy angol száz gondolkodás az európai és a közép-európai német meg francia bigott gondolkodással szembe. Tehát az kellett ahhoz, hogy a modern sport megint elkezdjen az ókorira emlékeztetni, hogy a Vatikánnak a hatalma a 19. század elejétől kezdve megrodjanjon. Anélkül nem lett volna.
Valami ilyesmire céloztál, de mennyire igaz, hogyha ezt kicsit kiélezzük, és mondjuk ezt is idézem ebből a tanulmányból, hogy tudnilik ezek a csapatjátékok, jelesül a foci, az tulajdonképpen ilyen háborús pótlékként, tehát energialevezetésként is szolgáltak a társadalomban, tehát az emberek vér nélkül, gyakorlatilag a küzdelmet átadva, mintha egy színész csapat játszana el a háború, egy bőrlabda segítségével, élne meg át agressziókat, de mindenféle áldozat nélkül. Ebben van valami?
Hogyne.
Biztos, hogy van, persze. Tehát az ember, ha jár kint meccseken, akkor átéri ezt a hangulatot, és azt, hogy tulajdonképpen ugyanaz történik a fociban, amikor kint vagy a stadionban, és elkap a hevület, és szurkolsz, mint amikor elolvasol egy jó regényt. Ez a felfüggeszted a valóságból eredő, vagy egy jó filmet. Ott élsz vele, minthogyha te is a film részese lennél, minthogyha a regénybeli, amikor olvassuk a fogságot, ott vagyunk, pedig mai nyelven írta Gyuri, ott vagyunk 2000 évvel ezelőtt Júdeában, meg Rómában, meg stb. És ugyanez a foci. A stadionban ott vagyunk egy helyzetben, ami egy archaikus kép, hogy most Jungot is belekeverjem, a háború képe, a háború, ahol azonosulok, és ahol élet-halál az, hogy 88. perc van, és 0-0, és az utolsó percben jön egy gól. Hát milyen drámai volt most is az Európa bajnokságon, hogy ez az a 94. percben lőtt gól, és mekkora irodalma lett, és lehet ezt nevetni, de pont ezek a gyökerek abban, hogy a háborút pótolja minden ilyen mérkőzés, minden ilyen hatalmas cirkuszi sport, és az sem igaz, hogy teljesen vér nélküli való, hát hiszen láthatjuk azt, hogy milyen véres összecsapások vannak, és hát az nagy eredmény, hogyha
a szurkolók
között, és milyen tragédiák vannak, hát ugye kisgyerek voltam, amikor az a belgiumi, vagy
leszakadt a stadion,
nem véletlen, mert hogy az emberek azok a mindennapi valóságukban teljesen tisztességesek, egész egyszerűen kivetköznek magukból, és áldozatai lesznek annak, ami ott elkapja őket. Hát azon kell elgondolkodni, amit ugye a kiváló pszichiáter orvos egyszer majd beszéltünk róla, bár lehet, hogy nem én vagyok rá alkalmas, Ferenczi Sándor ugye megfogalmazott az első világháború kitörésekor, hogy hát most jövünk rá, hogy a háború az emberiség természetes állapota. Tehát, hogy az az agresszió, ami bennünk van, a háborúban jön ki. És ha nincs háború, akkor is le kell játszani ezeket a társadalmi, illetve antropológiai mintákat, és a foci pontosan azzal a cirkusz jellegével, azzal, hogy hogy a legkisebb falvakban is ott van még, és van lelátó, és megjelennek.
És a szomszéd faluból, és a nagyvárosba, és az, hogy az egymilliós Rómában 300 000-es stadion van, nem véletlen, mert van, amikor hogy meg is töltik az emberek, tehát ott vannak, és megtöltik, és lehet ezen csodálkozni, de hogy igen, tehát ezért is örültem, hogy Gyuri ezt felhozta, hogy ókori Görögország és hogy Róma, hogy bár a foci önmagában egy viszonylag fiatal sport, nincs másfél évszázados, vagy talán éppen másfél évszázados, kicsivel régibb, tehát persze mik a születési időpontjai, de azért olyan mélyen nyúlik bele a civilizáció kezdeteibe az ókori mintákba, hogy nem véletlen, hogy egy önmagán túlmutató jelentést hordoz. Ettől függetlenül marad a titok, amire te is utaltál, hogy most már Amerikában is egyre népszerűbb lesz. Azok az igen zárt kultúrák, mint mondjuk a vahabita szekta által uralt arábiai félsziget is behozza, és hát ugye Katar volt ugye a világbajnokság széke, nyilvánvaló, hogy abban volt rengeteg politika, rengeteg piszkos pénzügy, ezt kezdettől fogva lehetett látni, de mégiscsak van valami olyasmi, hogy igyekeznek arra is rátenni a kezüket. Tehát, hogy ez biztos, hogy jelent valami nagyon mély, nagyon hosszú történelmi folyamatosságot, hogy miért népszerű most is, és miért lesz mindig is népszerű a foci.
Magyarországon, igen.
Bocsánat, csak azt tenném hozzá, hogy ilyen hadijáték Rómában is volt, amikor elárasztották vízzel, úgy voltak megépítve ezek a nagy amfiteátrumok, és hadihajók támadtak egymásra. És az nem volt veszélytelen vállalkozás, ugyanis hát akik ott megcsákjázták egymást, ugye kalózokat játszván, hát azok közül egy csomóan belehaltak. És ezt imádták az emberek nézni. Ehhez rendkívüli technikai, állami felkészültség kellett. Hát azért nem akármi, hogy ilyen normál stadionokat el tudnak vízzel árasztani, és közben lent, ahol az öltözők vannak, ottan nem fulladnak meg az emberek. Na most van még egy, amire nem szoktak figyelni, még egy rendkívül demokrata vonása az ilyen tömegjátéknak, mint amilyen a futball is, hogy van miről beszélni. És azok, a szurkolókról beszélek, a szurkolók, akik ecsetelik, hogy mi történt, hogy kit kéne beállítani, ki helyett, azok teljes joggal vesznek részt a beszélgetésben akkor is, hogyha életükben egy labdába nem tudtak belerúgni, vagy ha belerúgtak, akkor eltört a lábuk. Mindenki jogosult érteni a futballhoz. Van is egy ilyen közmondás, hogy a futballhoz meg a színházhoz mindenki ért. És ez a szurkolókra, meg a nézőkre vonatkozik, és ez igaz. És ez óriási előnye az ilyen tömegjátéknak, hogy beszédtéma. Annak idején Rómában ugye volt egy napilap, úgy hívták, hogy Acta Diurna. És az Acta Diurna a sporthíreket ugyanúgy közölte, a sportolók nevével együtt, mint ahogy a mai napilapok. Pontosan ugyanaz volt a helyzet. És a szurkoló tábor volt az, amelyik igazán ezeket a játékokat feltartotta, és miután ez a plebs, tehát ezzel a plebszel a hatalomnak mindig kell valamit kezdenie, és a pánemet cincenzész, tehát meg kell adni nekik a kenyéren kívül a cirkuszt is, és ma is ez van.
Valami más is eszembe jutott közben, hogy, és ezt használják minden ilyen ókori Rómáról szóló filmben, a lefelé mutató hüvelykúj. Ugyanis abban a császár, aki ott ül a maga páholyában, az gyakorlatilag figyel arra, hogy milyen tömeghangulat alakul ki, mondjuk két gladiátor harcol, és amikor az egyik elesik, és a másik készen áll, hogy megölje, akkor a császár adhat kegyelmet, vagy nem ad. És ha olyan a hangulata a tömegnek, akkor lefelé fordítja a hüvelykujját, és a tömeg boldog, hogy ölhet. Mert gyakorlatilag a tömeg öl. Felelőtlenül, mert ugye a tömeg az mindig felelőtlen, nem egyénekből áll, hanem arctalan. Úgyhogy ez még hozzátartozik ezekhez a játékokhoz.
Hozzáteszem, hogy ez azért ritka eset volt. Ezt a későbbi korokban eltúlozták. Nagyon ritkán fordult ilyen elő, és inkább akkor mutatott hüvelykujjat a császár lefelé, mert hogyha a hüvelykujja el volt rejtve, akkor az jelentette, hogy hagyják életbe. Amikor állatokról volt szó, tehát hogy az állatot kell megölni, és nem feltétlenül a gladiátorok egymást. Nézzük. Hozzáteszem, a gladiátorok képzése olyan írtózatos összegbe került, hogy nagyon vigyáztak egymásra. Igen. Na most ezek az istállók, vagyis a csapatok, a gladiátor csapatok, azok között volt közlekedés. Előfordulhatott, hogy az egyik gladiátor a most éppen ellenfélnek a csapatába fog szerződni. Elég gyakori eset volt. Tehát ugyanaz történt, mint a középkorban, amikor egymásnak estek a zsoldos hadseregek. Rendkívül ritka volt az ilyen hadakozásban, az ilyen csatákban a halálos áldozat, mert a zsoldos bármikor szerződhetett az ellenség zsoldosai közé. Tehát vigyáztak, ezek profik voltak. Ugyanúgy, ahogy most is, vigyáznak egymásra a játékosok a futballban, és nagyon ritka az, ami megtörtént 1954-ben, hogy ez a Liebrich nevű állat, német állat lerúgta a Puskást úgy, hogy aztán a döntőre se volt teljesen egészséges. Hát ünneplik azóta is a németek ezt a Liebrichet, mint nemzeti hőst.
Nézzük azért ezeket a magyar példákat még, mert említettük ugye, hogy egy ilyen csoportképző szerepe van ennek a focinak, és amikor két csapat összecsap egymással, akkor hát valamiképpen az én buborékom harcol a te buborékoddal, hogy a mai nyelven fogalmaznak, és hát sokáig a MTK meg a Fradi szembenállása volt, hogy azt írta le. Egyébként nem teljesen pontosan, mert ott volt azért a többi csapat is. De nem véletlen, hogy a hatalom, mármint a kommunista hatalom átvétel után ezeket a csapatokat kezdte átnevezgetni, vagy azért, hogy megvonja tőlük a korábbi státusz, vagy pedig, hogy felerősítse. Mondjuk az MTK-val, de ez még a háború előtt volt, 26 után azt olvastam, hogy átnevezték Hungáriára. És 1939-ben egy kifejezetten szélsőjobboldali kormány biztos nevezte ki az élére, tehát kvázi a zsidók megbüntetésére. Most a Fradi úgy volt elkönyvelve, hogy egy kispolgári német asszimiláns csapat, az MTK meg ugye a zsidó csapat, és azt is olvastam valahol, hogy talán a fradisták mondták, hogy a Fradi az szívvel játszik, az MTK meg észre játszik kvázi, ugye ugyanezek a előítéletek, hogy a zsidó az egy ilyen hidegen számító üzleti típus, bezzeg a kispolgár, a munkás, a melós, annak ott dobog a hazafias szív a melkasában, és ő azzal gondolkodik a szívével. Szóval ez a szembenállás, ez mit ír le ezen túlmenően, mennyire séma vagy sablon ez, amit én most itt idéztem?
A munkás mozgalmat. A munkásmozgalomban megvolt mind a két szélsőség. Elég sok zsidó származású, vagy zsidó tudatú, vagy zsidó eredetű, mindegy, hogy mit mondunk, ember került be a munkásmozgalomba, részben, mint munkás, mert hiszen...
Rengeteg zsidó munkás volt, és sváb.
Hát német munkások tömegei jöttek Magyarországra, mert ez egész természetes volt, miután a magyar ipar fejlettségéhez a bevándorlók nagyban hozzájárultak, hogy fejlődjön egyáltalán. És itt volt piacuk. De a munkásmozgalomban eleve meg volt ez a kettősség. A Fradi szív, a későbbi Fradi szív, meg a későbbi MTK szív együtt megvolt a munkásságban, a szervezet munkásságban, ugyanis a munkásság egy része antiszemita volt, a másik része pedig zsidó tudatú. És mind a két csapat erre a munkásságra épült. Tehát csak leképezték azt, ami benne volt a munkásmozgalomban.
Én nekem a saját szocializációmban nem jelent meg ilyen élesen az egész dolog. Mindig is soha nem voltam ki MTK meccsen, soha nem voltam az MTK stadionban, de mivel anyám a Kőbányán dolgozott, és ugye tömegközlekedéssel mentünk, nem volt olyan hét, hogy a 75-ös trolival nem mentünk volna el az MTK stadion előtt. Viszont például a saját zuglói osztályomban voltak vasas drukkerek, voltak honvéd drukkerek, és természetesen ott volt a Dózsa. Az én 70-es, 80-as évekbeli kisfiú koromban nem az MTK-ra volt kihegyezve, hanem a Dózsára. Tehát, hogy egy Fradi Dózsa ellentét is, és abba az osztályba, ahová én jártam, Dózsásnak lenni volt ciki, és nem MTK-snak. Pedig, hát ugye szóval, hogy örökrangadó, meg egyebek. Tehát azért ez is plurálisabb ez a dolog, tehát lehet ezt mondani, és valójában az MTK alapításánál kezdve is túlreprezentált, ha nem túlreprezentált, természetes, hogy a 6. 7. kerületi zsidók középpolgárság és nagypolgárságból rekrutálódik, és van ennek egy, úgy érzem, hogy ma már ezt egy picit mesterségesen is próbálják fenntartani, mint egy ilyen kulturális örökséget, hogy az MTK-nak van egy zsidó arca, ami egy teljesen vállalható és tiszteletre méltó törekvés, pontosan azért, mert már a foci is történelmi, és az MTK is történelmi, és bizonyos értelemben a Fradiban is van egy ilyesmi dolog, ahogy hogy hűnek lenni azokhoz a tradíciókhoz, amelyek most már évszázados hosszúságúak, és mindig a Fradit a legnépszerűbb, és úgymond, ha legnépszerűbb, akkor a legjobb csapat mezébe is tartják, de hát ettől függetlenül a Angyalföld, tehát a Vasasnak is egy hatalmas szubkultúrája van, és a Kispestnek is, ami ugye a Honvéd, tehát nekem most is van, nem adott rá engedélyt, hogy megadjam olyan munkatársam, aki kiváló történész, és szenvedélyes honvéd drukker, és ma is hisz benne, bár nem tudom milyen alapon. Tehát, hogy ezek az identitások tényleg olyan, mint egy játék, hogy az ember szinte tudja, hogy mennyire mesterséges az egész, és nem olyan, mint hogy valaki magyarnak született, vagy fekete bőrűnek született, vagy nem tudom én mi, amiben van valami adottság, amelyet hanem ez egy teljes mértékben választott identitás, de továbbra is ott van.
Hát, hogy mennyire rájátszott erre a hatalom, az számomra megdöbbentő volt. Hát egyrészt ugye a csapatok átnevezése a Rákosi korszakban, hogy nem Franzstadt az nem maradhatott így, hanem lett ugye Édosz, majd Kinizsi, 13, ugye? Az MTK-nak megváltoztatták a színeit az 50-es évek eleje, piros-fehér színt kapott, hogy ne legyen benne kék. Ugye akkor már létezett egy zsidó állam, és hát annak a kék-fehér színeit nem. Valamint felosztották a rendszer különféle intézményei között ezeket a csapatokat, ugye az AVH csapata volt az MTK, aztán Bástya néven, ugye volt egy ilyen korszak is.
A aztán Vörös Lobogó.
Vörös Lobogó, igen.
A Honvéd ugye át az a hadseregnek volt, és a hadipari állítólag a katonaipari vagy hadipari, de mindenképpen a rendszernek egyik kedvenc csapata volt a Csepel. Másik még az is az Újpesti Lóra.
Hát meg az élelmiszeripari volt.
A Vasas meg gondolom a szakszervezetek.
Szakszervezetek. Igen, na most jó, hát ez 45 után azonnal elkezdték ezt a dolgot. Nem sokan tudják, hogy 1945-ben ki lett a Vasas sportklub elnöke.
Münich Ferenc.
Kádár János.
Kádár János. Ja, egyébként ő végig folyton vasasos
volt. Ő vasasos drukker volt, és ő volt kijelölve. A Münichről ez a tanulmány egy futcsát közöl, ugye, hogy Hát a Münich, igen, látszik, hogy lebecsülték azt a csapatot, mert a Münich nem volt elsőrendű politikus.
Dehogy nem.
Hát fogalmuk nincs. Hát az derül ki, hogy ő aztán vastagon. És ő volt a királycsináló. Hát ő csinálta a Kádárt, meg ő, mint Kádár, mint Rákosi utód is abszolút fölmerült, csak aztán úgy döntöttek a szovjetek a Tito nyomására, hogy ne ő legyen.
De hát a Münich nagyon erős ember volt, úgyhogy...
Spanyolos volt egyébként.
Nem csak spanyolos nem volt, hanem 19-es volt az. Igen.
Ő a monarchiának volt a tisztje, ő hivatásos katona volt, igen vitéz katona volt, és aztán részt vett a szovjet polgárháborúban a vörösök oldalán, és hihetetlen hőstetteket hajtott végre. Ő volt az, aki nem ment el Franciaországba, amikor leverték a spanyol szabadságharcot, ugye a frankok ellen, hanem tudta, hogy mi következik, és inkább aztán később Jugoszlávián keresztül jött haza. De hát olyan erősek voltak az ő személyi kapcsolatai. Például nagyon jóba volt a Hruscsovval. És amikor a Hruscsov hatalom jutott, hát akkor abszolút ő volt a... Csak ő akkor már kivonta magát az egészből, és elment nagykövetnek, nagyon okosan. Tehát rendkívül érdekes pálya a Münich Ferencé. Ő volt a legokosabb
az összes vezető között. És aztán szépen ágyban párnak közt halt meg, és az ő vélekedését én az egyik drámámban nem véletlenül idézem szó szerint, hogy a szovjet befolyási övezetben leszünk még sokáig, tehát azt kell csinálni, amit a Szovjetunió parancsol. Nem elvakult kommunista volt, hanem ránézett a térképre. És közben tulajdonképpen senkit nem nyírt ki, senkit nem bántott, nem volt KGB, tiszt volt. Szóval ez egy másik műfaj. Mindegy, csak hogy nem véletlenül nevezték ki a vezetőket az egyes csapatok élére, akik arról is döntöttek, hogy milyen pénzt adnak. Hozzáteszem, az Újpesti Dózsa teljesen egyetértek. Az a belügynek volt, és maradt végig a Kádár rendszerben a csapata. És ez meglátszott. Ugyanis 1984 őszén én egy Dózsa meccsen voltam kint, amikor először a háború óta megjelent, hogy a zsidókat Auschwitzba kell vinni nagy táblákon. Az Újpesti Dózsa szurkolói tartották föl azt a táblát, amit a belügy parancsolt nekik.
De miért parancsolt ilyen?
Azért, mert akkor már megindult a Kádár utáni, a Kádár utódlási harc, és akkor láttam, hogy milyen erők vannak, amelyek fölújítják az egész szart, amiben a magyar 19.-20. század eltelt.
Én azt hittem, hogy a Kádár korszakban
ez egy Dózsa meccse volt. Dózsa meccse.
A foci körül már nem volt fontos.
Dehogy nem.
De!
Oh,
de.
Hogy sőt, nem. Nagyon is. Hát ugye idézzük föl, tehát 75-ben melyik könyv volt az egyik legnagyobb bestseller? Vég Antalnak Miért beteg a magyar futball? Olyannyira, hogy amikor most ugye pont 50 éves a könyv, tavaly az egyik vezető internetes portál azt mondja, hogy hát mekkora igaza volt Vég Antalnak, de jelzi azt, hogy ugye Vég Antal, aki egy ilyen enfant terrible-je volt a rendszernek, ugye ő írta meg a Penészleki riportot is, magát szocialistának vallottan, népi kommunistának, de azért ugye tényleg a határokat is feszegette, de azon belül maradt, ugye ma már nem nagyon ismerik a nevét, és az, hogy ez a könyve ekkora vihart kavart, és az jelzi, hogy igenis a társadalmi politikai feszültségek egyik legitim, vagy legalábbis félig néven nevezhető dolga a focin keresztül nyilvánulhatott meg, és amit Gyuri mond, én ezt nem is tudtam, ezt a dolgot, hát igen, hát nyilvánvaló, hogy a politika, és különösen a szolgálatok, és különösen a belügyön keresztül, hát annak hát látjuk, hogy milyen hatalma van ott, és milyen messzire érő árnyéka van máig. Tehát, hogy én abszolút nyilvánvaló, és az is nyilvánvaló, hogy kik voltak így most visszatekintve az általános iskolámban a dózsa szurkolók, nyilvánvaló, ők teljesen ártatlanok voltak ebben az ügyben, de tényleg nem volt népszerű. Tehát, hogy én soha egy pillanatra fel sem merült bennem, hogy dózsa szurkoló lehetnék, és bocsánatot kérek a dózsa szurkolóktól, mert abszolút legitim választás, de tényleg ezt tartotta mindenki számon, hogy a dózsa az a belügyé.
Igen, nagyszerű focisták voltak ebben a csapatban. A Göröcs, aki hát zseni volt, a Bene, aki zseni volt.
Bene, igen.
Elképesztő jó csapatot hoztak össze, és nagyon-nagyon jó. Ők erőnek káposzta be, nem tehettek róla természetesen, hát ők focisták voltak.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Spiró Györgynek, köszönöm Hatos Pálnak, és köszönjük az Arany csapatnak. Azért jó, hogy voltak, nem?
Abszolút.
Köszönöm szépen, Selmeci János volt a műsor szerkesztője, a műsorvezető Színási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Három az igazság.
Színási Sándor műsorát hallották.